Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapon az útmutató heti igéje, Ézsaiás könyvéből a 42. fejezet 3. verse, a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. A Zsoltár pedig, ami a bevezető liturgiában is szerepel, a 71. Zsoltár 1. és 5. verse, hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha, mert Te vagy, Uram, bizodalmam, ifjúkorom óta. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünket most az Eke énekeskönyv 322-es énekével kezdjük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Légy kőváram, amelybe bármikor bemehetek. Mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam Te vagy, ifjúkorom óta. Most énekeljük a liturgiában az Atyám két kezedben kezdetű éneket, ami az Eke énekeskönyv 35. éneke, most az első verset.
Yeah.
kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most énekeljük a megkezdett ének második versszakát. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Most énekeljük megkezdett énekünk harmadik versét. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki minden értelmet és kérést meghaladó módon hallgatod meg a hozzád fohászkodót, bocsásd meg mindazt, ami lelkiismeretünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az ószövetségi szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 29. fejezetben, a 17-től a 24. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 29. fejezet, 17. versétől. Már csak kevés idő van hátra, és a Libanon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca. Mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A téveigő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanúságot. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És az ige hirdetésre készülve a 415-ös számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, úgy, amint megírva találjunk Márk evangéliumában, a 7. fejezetben, a 31-től a 37. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumának 7. fejezetéből olvasom, a 31. verstől. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment, a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták: Mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezt a mai prédikációt egy személyes élménnyel szeretném kezdeni, mégpedig annak kapcsán, hogy azt tudjam a testvéreknek elmondani, hogy mennyire ismerős számomra az a helyzet, hogy milyen nyomorult állapotban van egy süket ember. Hiszen az én nagypapám, ő hallássérült volt, hallókészüléket hordott, és ugyan én még emlékszem gyerekkoromból arra az időre, amikor a hallókészülékkel a papa egészen jól elboldogult, de az életének az utolsó 21 néhány éve az már szörnyű állapotban telt. Nagyon-nagyon sok nehézséggel, nyomorúsággal kellett szembenéznie, de nem csak neki személy szerint, hanem mindegyikünknek, akik a családhoz tartoztunk, és akiknek a számára az ő élete, az ő jólléte, vagy éppen annak a hiánya nagyon-nagyon meghatározó volt. Emlékszem a fokozatokra, ahogy egyre inkább romlott az állapota, hogy eleinte még, ez gyerekkorom emléke, vagy kiskamasz korom emléke, hogy ha bent volt a hallókészülék a fülében, és ideálisak voltak a körülmények, teljes csend volt körülötte, és ő maga is nyugodt volt, nem volt zaklatott, és látta a beszélőnek a száját, akkor teljesen jól el lehetett vele boldogulni. Sőt, még ha a témát is tudta, hogy miről beszélgetünk, akkor egészen komoly dolgokról lehetett vele eszmecserét folytatni. De hogyha nyüzsgés volt, mondjuk egy nagyobb rendezvény, és sokan beszéltek, akkor a papa nagyon gyorsan felcsattant, hogy nem ért semmit, és hallgasson el mindenki, mert őt ez nagyon-nagyon idegesítette, hogy ő szeretne beszélgetni, szeretné érteni, de ezek miatt a zavaró tényezők miatt nem értette. És aztán eljutottunk oda, hogy már csak úgy lehetett vele kommunikálni, hogy ő mondta a magáét, mi pedig leírtuk egy papírra, rengeteg füzet betelt az évek során, amikor meghalt, sok elő is került még azokból, amiket ő nem dobott ki, hanem elrakott. És érdekes volt így visszaolvasni ezeket a beszélgetéseket, ahol ugye egy párbeszédnek az egyik fele szerepelt a füzetben, hiszen a másikat ő személy szerint élő szóban mondta el, micsoda nyomorúságos állapot volt ez. Vagy amikor már a mama nem élt, akkor ugye minden este próbáltam vele kommunikálni, napközben a szüleim jártak ott nála, de esténként küldtem neki egy SMS-t, hiszen ő nagyon modern ember volt, tudta használni a telefont, küldtem az SMS-t, ő elolvasta, akkor utána fölhívott, elmondta a válaszát, letette, fogta a telefont a kezébe, hogy lássa, hogy mikor világít legközelebb, jött a válaszom, és így ki tudja hány SMS váltásba tulajdonképpen tudtunk beszélgetni. És nagyon hálásak voltunk ezért a lehetőségért, de ugyanakkor borzasztó nehéz volt ez, és nagyon-nagyon nehézkes és frusztráló volt neki elsősorban, de igazából mindenkinek, aki ebben részesült. Aztán az is egy érdekes része volt az ő történetének, hogy ő egy nagyon büszke ember volt, egy társasági ember volt, aki mindig a figyelem középpontjában volt, aki mindig meghatározta a beszélgetés menetét. Most képzeljük el egy ilyen embert, hogy képtelenné válik arra, hogy értelmesen kommunikáljon emberekkel. És nyilván ő ezt borzasztóan szégyelt, hogy mit szólnak hozzá, hogy mit gondolnak róla. És eleinte még meg tudta csinálni azt, hogy ő vetette föl az első témát, és alig hagyott szóhoz jutni másokat, csak bólogatni, meg olyan tőmondatokat mondani, hogy ne lehessen elterelni a beszélgetés menetét. De aztán egy idő után kiderült, és már inkább nem is ment el ilyen helyekre, csak otthon emésztette magát. Vagy vitte magával a kis füzetet, noteszt mindenhova, amikor ügyeket intézett. Volt, amit ugye család intézett el neki, de volt, amit saját maga el tudott intézni. És milyen volt az, amikor odaadta ezt a füzetet egy ügyintézőnek, a tollal együtt, hogy legyen szíves, írja le, hogy mit akar mondani, és 10-ből 9 ügyintéző nagyon emberséges volt, és leírta, lekörmölte azt az egy-két mondatot, de volt olyan, aki ilyenkor letette a füzetet, és jó hangosan elkezdett kiabálni. És mennyire frusztrálta a papát, fülembe cseng a hangja, hogy nem kell velem üvölteni, hát nem hülye vagyok, hanem süket. Csak azt kértem, hogy írja le. És napokig, sőt volt, amikor hetekig emlegette azt a bizonyos ügyintézést, hogy miért nem volt képes az ügyintéző azt megtenni, hogy azt a két mondatot lekörmöli neki a füzetébe. És miért hoztam ezt a példát? Azért, mert az az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk, a dadogó süketnek a példája, ugye sok mindenben hasonlít ahhoz a helyzethez, amiben az én papám volt. Mondjuk ennek a süketnek rosszabb a helyzete, mert neki még a beszéddel is problémái voltak, papának legalább azzal nem. De hogy valahogy nagyon át tudom érezni azt a fajta nyomorúságot, amiben ez az ember, aki oda kerül a történet szerint Jézus elé, benne volt. Hogy micsoda bezártság élménye lehetett. Hogy mennyire körbe, mintha falat vették volna körül. Hogy mennyire frusztrálhatta ezt, hogy nem tudta elmondani azt embereknek, hogy mire van szüksége. Nem tudta megosztani azt, hogy milyen érzések vannak benne ezzel vagy azzal a dologgal kapcsolatban. Nem hallotta, hogy az emberek mit mondanak. Az se, hogy mi történik körülötte. Nyilván látott, tehát azért valamit összerakott magában. De micsoda frusztráló, nyomorult helyzet az, hogy gyakorlatilag létezem, de igazából nem élek. Nem azt az életet élem, ami emberhez méltó élet, hanem egy ilyen nyomorult, bezárt, megkötözött életet. És igen, ez a dadogó süket ilyen helyzetben volt, még sokkal rosszabb helyzetben, mint az én nagypapám 20-akárhány éven keresztül. Sőt, lehet, hogy ez az ember egész életén keresztül ilyenben volt. Hiszen lehet, hogy egyszerre kapott két betegséget, de azt mondják az ige magyarázók, hogy a valaki dadogó süke, az nagy valószínűséggel azért alakul ki így, mert ahhoz, hogy az ember megtanuljon rendesen beszélni, ahhoz hallania kell. Ahhoz hallania kell a szavakat, hogy aztán tudja, hogy azt kell kimondani, és amíg nem azt mondja ki, amit hall a fülében, addig gyakorolja, hogy belejöjjön a beszédbe. Ez az ember esélytelen volt arra, hogy valaha is normálisan beszélni tudjon. Milyen nyomorult állapotban lehetett hosszú-hosszú időn keresztül. És ez az ember jut el Jézushoz. Úgy, hogy odaviszik őt Jézushoz. Nem magától, nem ő jelentkezik, nem ő keresi a lehetőséget, valószínű, hogy ő beletörődött már a nyomorult állapotába, de vannak olyan emberek a környezetében, akik tudnak Jézusról, tudják, hogy kicsoda Jézus, tudják azt, hogy Jézusnak milyen hatalma van, és elviszik őt Jézushoz. És amikor oda kerül Jézus elé, és Jézus elkezd vele foglalkozni, akkor azt olvassuk, hogy megnyílt a füle, és megoldódott nyelvének a bilincse. Mit jelent ez? Hogy eltűntek azok a zárak, leestek, felpattantak, kinyíltak azok a zárak, bilincsek, amik őt elszigetelték az élettől. A normális emberi élettől, az emberi kapcsolatoktól, attól, amit a legtöbb ember alanyi jogon megkap. Most ott van Jézus előtt, és ezek a zárak pattannak fel, és ez az ember megkapja a lehetőséget a normális életre. És akkor lehet itt azt mondani, drága testvérek, hogy jó, ez így mind nagyon szép és érdekes. Egyrészt az én papám messze volt, illetve már nincs is itt közöttünk, mit érdekel ez minket. Meg hát, ha így most körbenézzünk, hogy kik vagyunk itt az istentiszteleten, közöttünk egy darab dadogó süket ember sincsen. Tehát akkor meghallgatjuk ezt a prédikációt, elmélkedünk erről az igéről, mint egy bibliai történeten, amiből majd levonunk bizonyos tanúságokat, és ezzel majd a biblia ismeretünk gazdagabb lesz. Gondolhatjuk ezt, hogy lehet ilyen távolságtartóan kezelni ezt az igét. De testvérek, nekem nagyon mélyen a szívemre helyeződött ma hajnalban az, hogy ezt az igét, annak ellenére, hogy egy adagó süket sincs most közöttünk, nem kezelhetjük távolságtartóan. Egyikünk sem. Mert lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, vagy lehet, hogy vannak közöttünk sokan olyanok, vagy lehet, hogy mindannyian, akik hallgatjuk ezt az igét, ilyenek vagyunk, akiknek a helyzete pontosan ugyanolyan, mint ezé a dadogó, süket emberé, aki oda kerül Jézus elé. Mert hogy? Lehet, hogy minket is nagyon sok minden van az életünkben, ami elszigetel. Elszigetel a többi embertől, vagy ami frusztrációt okoz bennünk, vagy ami miatt szégyenérzet van a szívünkben. És ez több minden lehet. Lehet olyan valami, ami a testi adottságainkkal függ össze. Talán olyan valami, amit mások is látnak a testünkön, az életünkben, sokak számára nyilvánvaló, és ezért érezzük is másoknak a tekintetét, megvető tekintetét, de az is lehet, hogy olyan valami testi dolog van bennünk, ami igazából más emberek számára láthatatlan, de mivel ott van bennünk, és mi tudjuk, ezért mi küszködünk emiatt, és úgy érezzük, hogy emiatt az életünk romokban van, vagy az önértékelésünk szétesett, és nem tudunk ezzel a helyzettel megbirkózni, és úgy menni emberek közé, hogy bátran beszéljünk, és mindenbe bekapcsolódjunk, mert egyszerűen blokkol ez a fogyatékosságunk. Lehet, hogy van ilyen az életünkben. De lehet olyan is, olyan megkötözöttség, aminek szellemi háttere van. És az is nagyon veszélyes, hogy kinyitottunk olyan ajtókat, amiket nem kellett volna kinyitni. Amin bejött valami, vagy valaki az életünkbe, és akit beengedtünk oda, az megrontotta az érzékszerveinket. Az érzékszerveinket, a látásunkat, a hallásunkat megfertőzte, és mérgezett. Vírusos lett tulajdonképpen szellemi értelemben az életünk. Megromlott a hallásunk, ez azt jelenti, hogy életbe vágóan fontos dolgokat nem hallunk meg, és ezért megy tönkre az életünk, és ezért tesszük tönkre azoknak az életét, akik ránk vannak bízva, akikért felelősek vagyunk. Vagy nem tiszta a beszédünk, mert az elménk tele van zavaros gondolatokkal, tanításokkal, értelmezésekkel, és amit mondunk, az nem helyes. Az nem épít, hanem rombol. Azzal nagyon sok kárt okozunk embereknek, közösségeknek. Sok olyan testi-lelki nyomorúság van, és sok olyan testi-lelki nyomorúság lehet a mi életünkben is, ami bezár, ami elzár, ami megnyomorít, és ami megkötöz. És amiből, saját erőből senki nem tud szabadulni. Mert kell a segítség. De nem az emberi, hanem az a segítség, amit Jézus Krisztus tud nekünk megadni. És testvérem, itt kell, hogy feltegyem a kérdést. Ha te vagy ez a dadogó süket, akinek Jézus elé kellene most kerülnie, akkor mit teszel? Beismered-e, hogy ebben az állapotban vagy? Vagy hárítasz? És eljátszod, hogy ja, minden rendben van. Beismered-e azt, hogy te vagy az a dadogó süket, akinek szüksége lenne arra, hogy a hallása és a beszéde végre meggyógyuljon. Te vagy ez az ember. És ha te vagy, akkor mi lesz a folytatása a te történetednek? Ezt a dadogó süketet oda vitték Jézushoz. És miután oda vitték Jézushoz, egy nagyon megdöbbentő mondatot olvasunk, és nekem ez nagyon megütötte a szívemet. Azután Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, és cselekedett az ő érdekében. Testvérek, tetszik vagy nem tetszik, de vannak olyan gyógyulások, amik akkor tudnak megtörténni, ha az ember eljut a gyülekezetbe, és hagyja azt, hogy akkor ott találkozzon Jézussal, aki utána félrevonja, és el tudja kezdeni helyrehozni az életében azt, ami bezárult, megnyomorodott, elromlott. Az, amit Jézus aztán cselekszik, azért vonja félre Jézus onnan a tömegből ezt az embert, az már nem tartozik arra a nagy létszámú közösségre, amelyik ott van. Az már csak Jézusra és az illetőre tartozik. De ahhoz, hogy Jézus félre tudja vonni ezt az embert, ennek az embernek meg kell odaérkeznie a többiek közé. És aztán mi történik ott ebben a négy szem közti dologban, amikor Jézus gyógyítja ezt az embert? Hát nagyon érdekes dolgokat csinál Jézus. Az egésznek a kulcsa az az, hogy a betegnek engednie kell, hogy az orvos azt tegyen és úgy cselekedjen, ahogyan ő jónak látja, bármilyen furcsa dolgot is csinál. És ami miatt ezt mondom, hogy azért úgy, ha megjelenik előttem ez a jelenet, hogy mi történik ott, Jézus félrevonja ezt az embert, az ujját beledugja a betegnek a fülébe, utána kiveszi, ráköp, nyálával megérinti a nyelvét, fúj. Ez kusztustalan, nem? Hát mit csinál? Na nem már! És itt a gyógyulásnak egy fordulópontja. Ha itt bárki leállna, vagy hát a beteg leállna vitatkozni, hogy na nem már, hát azért méltóság meg akármi, akkor ott maradhatna ugyanolyan nyomorultul, mint volt. Jézus pontosan tudja, hogy miért csinálja ezt vele. És nem kell megmagyaráznia. A betegnek egyszerűen bíznia kell az orvosában, hogy az orvos tudja, hogy mit csinál. És ugyanígy a Jézus elé jutott betegnek, nyomorultnak, bíznia kell abban, hogy Jézus tudja, pontosan tudja, hogy mit csinál, és miért csinálja azt. Ez az ember, aki meggyógyult, nem tiltakozott egyetlen szóval sem. Nem írja az ige, hogy reklamált volna. Nem tiltakozott. Nem szaladt el. Tűrte. Engedte, hogy Jézus cselekedjen az ő életében. Amikor belekezdett a gyógyulásba, megadta magát neki. És végig ott volt, amíg Jézus be nem fejezte azt, hogy ő meggyógyultan távozhatott onnan. Vajon miért bízott meg Jézusban? Talán utolsó szalma szá volt számára? Lehet, hiszen veszteni valója igazából nem volt. De lehet, hogy azért, mert hallása ugyan nem volt, beszélni ugyan nem tudott rendesen, de látása volt. A látását nem veszítette el. Ő láthatta ezt a Jézust már, korábban messziről cselekedni. Nem tudom, hogy látta-e, nem írja az ige, de mivel a látásával nem volt gond, láthatta. Vagy ha őt magát nem is, de láthatott olyanokat, akiket Jézus meggyógyított. Vagy érezhette az isteni erőnek a jelenlétét, ami ott volt Jézusban akkor, amikor ott állt vele szemben. Testvérem, ez a második kérdés, amit szeretnék neked feltenni. Ha most téged akar az Úr Jézus félrevonni, innen a gyülekezet közösségéből, a sokaságból, hogy egymagában legyen veled, hogy megszabadítson, akkor megengeded-e neki? Megengeded-e neki? És ha közben furcsa dolgokat csinál veled, akkor engeded-e, hogy tovább csinálja? Ha olyan dolgot tesz, ami neked kellemetlen, vagy olyan területet érint meg az életedben, ami kellemetlen, ami nem szokványos, akkor engeded-e, hogy ezt csinálja? Meg tud-e téged akkor Jézus gyógyítani? Vagy félrevon, de te megakasztod a gyógyításnak a folyamatát, és elrohansz. Felháborodottan, és csak félig meddig gyógyultan. Milyen állapotban érkezel ma haza? Mikor érsz haza? Akkor, amikor már végigment Jézusnak ez a gyógyító folyamata az életedben, vagy hamarabb? Mikor és hogyan érkezel haza? Ugyanazokkal a zárakkal, amelyekkel idejöttél ma reggel az Isten tiszteletre? Vagy szabadon? Szabadon arra, hogy élj azt az életet, amit Jézus neked meg akar adni, de amit csak zárak nélkül tudsz megélni. Szégyen és megkötözöttségek nélkül. Ez most rajtad múlik. És aztán még egy nagyon fontos üzenet, még erre hadd térjek ki a mai ige hirdetésben. Vannak olyan gyógyítások, számba vennénk, akkor lehetne több ilyet is sorolni, például a béna meggyógyítása ilyen, ami így egyik pillanatról a másikra megtörténik. Jézus azt mondja a bénának, kelj fel és jár, az illető fölpattan, fölkapja az ágyát és elindul haza, vagy bemegy a templomba és dicsőíti az Istent, mindegy. De egy pillanat alatt megtörténik, mert Jézus mondja és megvan. Ez a mostani gyógyítás, ez nem ilyen. Ez nem egy pillanat alatt történik meg. Ennek van folyamata. Ez eltart egy bizonyos ideig. Van, ami tovább tart. Van olyan gyógyulás, ami tovább tart, mint egy pillanat. Mert az Úr úgy látja jónak, hogy olyan módszert válasszon az illetőnek az életében, ami hosszadalmas. Vagy egyszerűen, azért dönt így, mert a te szabadításodra nem csak egy pillanatot akar fordítani, hanem sokkal több időt. Szólni is akar, és megérinteni is akar. Belenyúlni oda, ahova nem szoktak mások belenyúlni. Úgy érinteni, ahogyan nem szoktak téged megérinteni. Mert neked erre van szükséged. És ezt ő tudja. Te nem, de ő tudja. Bízol-e benne? De tényleg, bízol-e benne annyira, hogy ezt kivárt? Mert ha nem, akkor nem lesz teljes a gyógyulásod. Akkor lehet, hogy csak részleges helyreállást fogsz átélni, sokkal kevesebbet, mint amit ő adni akar neked. És még valami, a záró mondat. Azért ezt se felejtsük el. Ami itt történik ebben a történetben, az nem erről az egyetlen egy emberről szól, erről a dadogó süketről, aki meggyógyult. Nem csak azért érdekes ez a történet, mert egy ember élete helyreállt, pedig az is nagy dolog, hanem azért is, mert az ő gyógyulása hirdette Jézust a messiást. Igazolta Jézus messiási voltát, amit az oltár előtti igében hallottunk, az ézsaiási proféciát, hogy eljön majd az idő, amikor a Libanon kerté válik, amikor itt lesz a megváltó, aminek az egyik jele, hogy a süketek hallanak, és a vakok szemei megnyílnak, és sorolja tovább. Hát itt van. Itt van egy két lábon járó példa. Egy két lábon járó bizonyságtétel. Egy megszabadult élet, ami azt hirdeti, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy mire képes, hogy ő a megváltó, a szabadító, aki felett semmilyen erőnek, sem emberi, sem démoni erőnek nincsen hatalma. Ez a Jézus, a megváltó, a szabadító, mindenek ura. Őt kell imádni, őt kell elfogadni, ő hozzá kell jönni. Ha eljön a megváltó, akkor történnek szabadulások. Olyan szabadulások, amit egyedül csak ő tud megtenni. És milyen nagy dolog ez, hogy egy gyógyulás, egy helyreállt élet, ige hirdetés. Egy megszabadult élet, élő bizonyságtétel. Élő bizonyságtétel Jézus Krisztusról, az Úrról, a megváltóról, aki menteni jött bűnökből, megkötözöttségekből, és aki képes minden zárat leverni. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te odaléptél egykor ehhez a dadogó sükethez, félrevontad őt, amikor odahozták hozzád, és megszabadítottad őt a nyomorúságából. De köszönjük azt, hogy ez nem csak egy régi történet, ez nem egy olyan történet, amit távolságtartóan kezelhetünk, hanem ez egy olyan történet, ami ma is megtörténik. Add, Urunk, azt, hogy a köztünk lévő dadogó süketek, megkötözött emberek is tudják átélni ugyanezt a szabadulást, hogy megszabadult életükkel, gyógyult szívükkel, helyreállt beszédükkel és hallásukkal a te dicsőségedre lehessen az életük. Így kérünk, Urunk, cselekedj. Amen. Most énekeljük a Jézus a te beszéded kezdetű éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő heti alkalmunk a keddi augusztus 20-ai gyülekezeti csendes nap, ami eke csendes nap is egyben, nyírteleken lesz, 10 órakor kezdődik. Szeretettel hívunk erre mindenkit. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy aki készül erre jönni, az is, aki már jelezte nekem a szándékát, de az is, aki nem, de mégis jönne, hogy Isten tisztelet után maradjon itt, hogy a utazást meg tudjuk akkor beszélni, hogy hogyan és mi módon megyünk át. Jövő vasárnapi istentiszteletünk pedig 10 órakor kezdődik itt a templomban, gyerekórát pedig a kisházban ugyanúgy megtartjuk, a gyerekeket is várjuk szeretettel. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, ha még nem jutott el hozzánk, akkor vigyünk bátran, magunknak is és másoknak is ajándékképpen. Az istentiszteleti felvételek, fotók letölthetők gyülekezeti honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról, a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Ha valaki szeretne bizonyságot tenni a testvérek közül, vagy látogatásra, a lelkipásztori beszélgetésre van szüksége, akkor kérem, hogy ezt jelezze. És szeretném már most jelezni, hogy tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 8-án fogjuk tartani, azon a vasárnapon, ami az úrvacsorás vasárnap, és egyébként is a gyerekeket bevonjuk az istentiszteletbe. Ez nem ünneprontás, hiszen még benne járunk a vakációban, de kérem a testvéreket egyrészt, hogy tartsuk számon az időpontot, másrészt pedig kifejezetten imádkozzunk a pedagógusokért, gyerekekért, hogy a hátralévő időt, akinek még van lehetősége pihenésre, akkor tudja jól tölteni, akinek viszont már az előkészületeket kell megtennie, az megfelelően tudjon ezekre felkészülni. Az EKE alkalmak és Biatorbágyi alkalmak időpontja szerepel a bulletinben, szeptemberi alkalmak vannak, ezeket is tartsuk számon, és ha van rá lehetőségünk, akkor vegyünk részt rajtuk. És ha valakinek van céladománya a felújításra, akkor azt köszönettel vesszük. Reménység szerint szeptember végén fogjuk tudni elkezdeni a templom felújítást. Hordozzuk imádságban is majd ezt a nagy munkát. Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, legyen az, hogy ami valóban az Isten akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson, ami pedig nem, abban lássuk meg, hogy az Isten valami más szeretne. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig énekeljük a 458-as számú ének első versét. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Te vagy az, aki meggyógyítod a megtört szívűeket, és bekötözöl sebeket. Köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád, akkor, amikor a mi szívünk van megtörve, és mi szenvedtünk el olyan sebeket, amelyek nem akarnak begyógyulni, akár testi, akár lelki értelemben. De hozhatjuk eléd azokat a testvéreinket is, akik ilyen helyzetben vannak. Köszönjük neked azt, hogy neked gondod van a nyomorultakra, hogy te készíted a szabadulást a betegeknek, a nehéz helyzetben lévőknek, de ha nem is úgy, ahogyan mi azt szeretnénk vagy remélnénk, te mindenképpen a te szeretetedet, a te jelenlétedet, a te gondoskodásodat és erődet mindenki számára megadod, aki ezt kéri és elfogadja. Urunk, így hozzuk most eléd azokat az embertársainkat, akiket betegség gyötör, vagy az időskorukból fakadóan viselik a terheket, vagy elveszítették azt, akit nagyon szerettek, és a hiányt nem tudják feldolgozni, vagy akik magányosan élik a mindennapjaikat. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy azokkal a testvéreinkkel, akik kezelésekre járnak, vagy vizsgálatokra mennek, műtétek előtt vagy után vannak, te vagy ott a beteg ágyon, és a szeretteiket is te erősíted. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és ha lehetséges, adj nekik teljes gyógyulást. De imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért is, akik nagyon komoly hitharcokban vannak benne, és kísértéseket szenvednek el. Kérünk, Urunk, hogy te vesd gátat a gonosz erejének, ne engedd, hogy a tieid elbukjanak, és hogy eltántorodjanak tőled. Kérünk, Urunk, hogy te adj új életet azoknak, akik valóban erre vágynak. És így imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik új élethelyzetben vannak most ezekben a napokban és hetekben. Te áld meg az ő útjukat, és te add, hogy valóban az életük úgy alakulhasson, ahogy az a te tervedbe illeszkedik, hogy áldás lehessen az életük, és saját maguk is úgy teljesedhessenek ki, ahogyan te azt megálmodtad számukra. És Urunk, imádkozunk hozzád a családokért, a házaspárokért, a gyermekekért, a generációkért, a családokban. Te látod, Urunk, hogy mennyi támadás éri a házasságokat és a családokat, de te erősebb vagy ezeknél az erőknél. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg a szeretetet, a türelmet, a megbocsátást a családtagok között. És imádkozunk hozzád szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért. Kérünk téged, hogy te vezesd őket úgy, ahogyan te azt jónak látod, és ha még nem ismernek téged, akkor te találd meg az utat az ő szívükhöz. Urunk, köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk hozzád imádságban, gyülekezetünkért könyörögve. Hálát adunk neked azért a sok-sok áldásért, amit a gyülekezet közösségében megtapasztalhatunk. Azt, amikor érzékeltük mindennél erőteljesebben a te szent lelked jelenlétét, erejét, munkáját, helyreállásokat, válaszokat, amiket adtál embereknek a szívébe, amikor megnyitottad vakok szemeit, és megnyitottad a füleket, amik eddig süketek voltak. Kérünk téged, Urunk, hogy te folytasd a te munkádat, és ne engedd, hogy bármi is megakassza ezt, bármilyen erő, vagy bármilyen személy ezt megkérdőjelezze, hogy amit te cselekszel, az valóban valódi. Kérünk, Urunk, hogy így gondoskodj rólunk, és te nyiss ajtókat, törd le zárakat emberi életekben, családokban és a gyülekezetben, az egyházban is. És így köszönjük meg neked, Urunk, a gyülekezetünket, a kisvárdai gyülekezet rész, de a nagy gyülekezetet is, a Philadelphia gyülekezetet. Imádkozunk hozzád a nyírteleki testvérekért és a görög szállásiakért is. Kérünk téged a csendes napért, ami előttünk van, hogy te add a te üzenetedet, az igét, hogy élő módon szólhasson, és hogy a testvéri közösség által is, és az úrvacsorában is vele tudjunk találkozni, és megújulva tudjon mindenki hazatérni. És köszönjük neked azt, hogy a következő tanévet is már láthatjuk magunk előtt, sok minden kérdőjeles még előttünk, de köszönjük neked azt, hogy neked gondod van ránk az alkalmakra, de gondod van az ifjúságra és a gyerekekre is. Hálát adunk neked a gyerekmunkás közösségért, a köztük lévő egységért, és azért a lélekért, ami egy a gyerekmunkásainkban. Kérünk téged, hogy azok a gyerekek, akiknek itt kell lenniük közöttünk, és akik felé szolgálnunk kell, azok valóban akadálytalanul eljuthassanak a gyülekezetbe. És hadd jussanak el azok is, akik szomjazzák a te jelenlétedet, és keresik a lelki otthonukat, de nem találták meg. Kérünk, Urunk, hogy te mutass nekik is utat. És Urunk, imádkozunk a nagy egyházért, te látod az állapotát egyházunknak, egyházmegyénk, egyházkerületünk előtt álló kihívásokat, te látod a többi egyháznak a feladatát és nyomorúságát, örömeit. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az Úr az egyház felett, és nem emberek ügye mindez, hanem te vagy az, aki cselekszel. Kérünk téged, hogy te cselekedj a továbbiakban is, és ami elromlott, azt te újítsd meg, ami pedig erős és áldott, azt te erősítsd meg. És így különösen is imádkozunk a lelkészekért, igehirdetőkért. Látjuk azt, Urunk, hogy milyen nagy az igehirdetők felelőssége, és milyen sok támadási felület van, amit, hogyha szól a te igéd, akkor fogást keresnek az igehirdetőkön. Kérünk, Urunk, hogy te add a te védelmedet, és te add, hogy a te igéd valóban élő módon szólhasson, és erővel, lélekkel. És Urunk, imádkozunk a szervezetekért, a missziós és hitmélyítő alkalmakért, te add meg az ő munkájukat is, te add, hogy az ő szolgálattevőik is rád figyelve, lélekre hagyatkozva, tisztán a te egyházad építéséért, a te országod növekedéséért, téged dicsőítve tudjanak ott szolgálni. És Urunk, imádkozunk a világért, te látod, Urunk, és mi is annyit szenvedünk ettől, hogy milyen sok a nyomorúság a világban, a háború, az üldöztetés, az elromlott értékrend, meg az a sok minden, ami a különböző területeken nincs a helyén, és emberek szenvednek emiatt. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj. De ha úgy látod, hogy ebben nem akarsz változást, akkor adj erőt azoknak, akik ezekben benne vannak, hogy végig tudják küzdeni, és végig tudják élni azt, amit kell. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy eléd hozhatunk mindent. Nem csak azt, amit így előre végig gondolunk, hanem mindazt, ami ott van a szívünkben, és foglalkoztat bennünket. De eléd hozhatjuk imádságban azt is, ami fontos a mi életünk szempontjából, de mi magunk sem vagyunk ennek tudatába. Hadd foglaljunk most össze mindent a tőle tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket folytassuk. Ézsaiás próféta könyvéből, a megrekedt nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. És a Zsoltár pedig, a Zsoltárossal együtt mi is vallhatjuk, hozzád menekülök, Uram, ne szégyenjek meg soha, mert Te vagy, Uram, bizodalmam, ifjúkorom óta. Áldott vasárnapot kívánok a kedves testvéreknek, erős vár a mi Istenünk is.